18. fejezet. A lomon tavától a Catherine-tóig. Harry Nellel karjai közt lefelé indult az Arthur Street lejtőjén, nyomon követték James Starr és Jack Ryan is őket. Pár órai nyugalom és a Lambert Hotelben eltöltött reggeli helyre hozta őket, és abban állapodtak meg, hogy a kirándulás befejezéséül a tavak vidékén utaznak keresztül. Nell egészen magához tért. Szeme elbírta már a teljes napvilágot, tüdeje pedig mohón szívta magába az éltető, egészséges levegőt. A fák zöldje, a növények ezerféle színváltozata, a kék ég, mind-mind a színek egész sorát tárta elébe, és ő alig tudott betelni velük. A General Railway állomástól kiinduló vonattal Nell és társai Glasgow-ba utaztak. Itt a Clyde folyó széles hídjáról megbámulhatták a folyónak hatalmas, tengerszerű mozgását. Az éjszakát aztán Combly Royal Hotelben töltötték. Másnap az Edinburgh and Glasgow Railway állomásától gyors vonattal indultak Dumbarton és Bellachon át a Lomontó déli végéhez. Az a Rob Roy és Fergus McGregor hazája, kiáltott James Starr. A Walter Scott költészetétől annyira dicsőített vidék, de Jack, nem ismered még? De ismerem úgy a róla szóló énekeket, felelt rá Jack Ryan, és bizonyára felségesnek kell annak lennie, amelyet olyan gyönyörű dalok dicsőítenek. Bizony azok felséges tájak, szólt a mérnök, és amíg kedves Nellünk onnét viszi magával legszebb emlékeit. Olyan utitársal, mint amin nő ön, Star úr, kettős haszon lesz, folytatta Harry. Mivel ön mindjárt el is beszéli azoknak a tájaknak történetét, amíg mi azokat szemléljük. Meg lesz, Harry, mondta a mérnök. Már amennyire emlékező tehetségem engedi, de egy föltétel alatt, hogy tudnélik ez a jókedvű Jack a segítségemre áll. Amikor engem az elbeszélés kifárasztott, akkor Jack énekelni fog. Azt ugyan nem kell kétszer sem mondani, válaszolt Jack Ryan, és nyomban olyat rikkantott, mintha legalábbis a háromszor áthúzott A hangot akarta volna kiadni. Glasgow-tól Bálokig, vagyis a skót kereskedelem e középpontjától a Lomontó déli végéig, vasúton úgy 20 mérföldnyi a távolság. A vonat Dumbartonba ért, e királyi várba, amely egyúttal a vidéknek főhelye. Az Angliával való unió értelmében máig is megerősített vára festőjén fekszik egy nagy bazalt szikla kettős ormán. Maga Dumbarton városa a Clyde és a Leven folyók összefolyásánál fekszik. Ez alkalommal James Starr egyet s mást Stuart Mária kalandos történetéből mesélt el. Ebből a várból indult a királynő annak idején Franciaországba, hogy ott második Ferenc neje és Franciaország királynéja legyen. 1815 után az angol kormány első Beevárba akarta internálni Napóleon, de aztán végül is a Szent Ilona szigetére esett a választás. Így ment Angliának fogja arra a messze első sziklás szigetre meghalni, hogy legendás emlékezete még nagyobbat nőjön a népnek szemébe. Nem sokára Bálokba ért a vonat, és egy karózott töltés közelében állott meg, amelyen át a tó alacsonyabb szintjéhez juthatni. A Sinclair nevű gőzös várakozott a tavak vidékére kiránduló utasokra. Nell és társai egőzösre szállottak, miután előbb jegyet váltottak Inversendenig, és a Lomontó északabbi pontjáig fekvő helység. Verőfényes idő volt, és a nap ugyancsak diadalmasan szórta szét azt a brit ködöt, mely egyébként a legtöbbször eltakarja arcát. A Sinclair utasainak figyelmét a táj egyetlen részletese kerülhette ki, azon a vagy 30 mérföldnyi úton. Nell a hajó hátsó végén ült, James Starr és Harry között, és minden érzékét betöltötte az a felséges költészet, amely a szép skót tájat valósággal elárasztja. Jack Ryan a hajóhídon járt föl és alá szakadatlan kérdésekkel ostromolta a hajómérnökét, akit egyébként nem nagyon kellett beszédre nógatni. Mennél beljebb jutottak a Rob Roy országába, annál tüzesebb is lett a vidék ez elragadott bámulójának beszéde. Mindjárt a Lomontó kezdetén feltűnő, azaz apró szigetecskék rengeteg száma, mintha csak valami vetés volna. Meredek partjaikat szinte súrolva haladt köztük. A Sinclair-es hol úgy látszott, mintha valami magános völgyben járnának, hol pedig vadsziklákkal teli egy szorosban. Nell, szólt James Starr. Lásd, e szigetecskék mindegyikének megvan a maga legendája. Sőt, talán éneke is. Éppen úgy, mint a hegyeknek, melyek azokat képkeretként övezik. Minden túlzás nélkül elmondhatom, hogy a tájnak története igazán a szigetek és a hegyek óriási betűivel van megírva. Tudja ezt, Starr úr, szólt Harry, hogy a Lomontó erésze mit jutott az eszembe? No mit, Harry? Hát az Ontáriótó ezer szigetét, amiket Cooper olyan csodálatosan leírt. Velem együtt. Neked is szembeötölhet ez a hasonlóság. Nell, hiszen nem egy alkalommal olvastuk együtt azt a regényt, amelyet méltán a ma amerikai író főmunkájának mondhatni. Igazán, Harry, felelt a lányka, igazán olyan. És a Sinclair úgy sikamlik a szigetek közt tova, mintha Jaspernek az édesvíznek kuttere volna ott az Ontárión. Helyes, folytatta a mérnök. Ez is csak azt bizonyítja, hogy mind a két táj érdemes arra, hogy két költő egyformán énekelje meg. Én ugyan nem ismerem az Ontárió ezer szigetét, de kételkedem, hogy olyan változatosan kedves látványt nyújtanának, mint a Lomonnak, ez az archipelagusa. Mert nézzetek csak körül a tájon. Ott a Murray szigete, Lenoir nevű régi várával, ahol az öreg albani hercegnő lakozott, miután atyát, férjét és két fiát első Jakab parancsára lefejezték. Ott a Claire, a Crow és a Thor sziget, az egyik sziklás vad, szinte teljesen kopár, a másik buján zöldelő növényekkel van teli, itt vörös fenyő és fehér törzsű nyírfa, amott sárgás, kiaszott hang a fűmező. Igazán, én alig hihetem, hogy az Ontárió ezer szigete ennyi változatosságot mutatna. Hogy hívják azt a kis kikötőt ott? Kérdezte Nell a keleti partok felé fordulva. Az a Balmaha, a Highlandok, fennföldek kapuja. Itt kezdődnek a mi magas kót felföldeink. Azok a romok, amiket ott látsz, Nell, azok egy régi apáca kolostor maradványai. A szanaszét látható sírokban pedig McGregor családjának különböző tagjai nyugosznak. Azia McGregoré, akinek neve még ma is híres a vidéke mindenütt. Híres a sok vértől, amit e család ontott és kiontott, jegyezte meg Harry. Igazad van, válaszol James Starr. Már az úgy van, hogy minden dicsőség közt a hadi dicsőség a legtartósabb. Emberöltőkön át szájról szára száll az ütközetek elbeszélése, és megöröködik a dal által, tette hozzá Jack Ryan. Állításának bizonyításául a jó fiú nyomban rákezdett a ma régi harcok egyik dalára, amely Sarai Klenjának, Alexander McGregornak hőstetteit dicsőítették, a Lucy Humphrey Culver ellen vívott harcokban. Nell figyelt a dalra, hanem a régi időke viaskodása csak elszomorította. Mire való az a sok vérontás a tájakon? Hiszen az ő szemében azok oly terjedelmesnek látszottak, hogy szerinte, ha nem itt, hát ott mindenik elférhetett volna rajta. Lüsz kis kikötőjének bejáratához közeledve az addig általában 3-4 mérföldnyi széles tó összeszűkült. Egy pillanatra látható volt a régi várnak Ódon tornya, mikor pedig Sinclair egy fokot elkerülve északnak fordult, akkor az utasok szem elé tárult a Ben Lomond, mely csak nem 3000 lábnyira magasodik ki a tó tükre fölött. Csodálatos hegy, kiáltott föl Nell. Minő szép kilátás eshetik annak tetejéről. Úgy van, Nell, felelt rá James Starr. És nézd csak, mély büszkén emeli fel ormát a tölgyesek, nyírek. Vörös fenyők öléből, amelyek a hegy alját tarkítják. Bizony ennek tetejéről a mi régi Kaledóniánk kétharmadát beláthatni. Itt, a tónak keleti partvidékén volt McGregor Clannek állandó lakása. Nem messze tőle azokat a vadszakadékokat, nem egyszer festette pirosra a vér, a jakobiták és a hannoveriek küzdéseiben. Tisztai jeleken ott kelt föl a sápat hold, melyet a régi regék meg fellány lámpásaként emlegetnek. Itt ismétli a visszhang még mindig Rob Roy és McGregor Campbell el nem enyésző nevét. A Ben Lomond A Krempien hegyláncnak ez utolsó csúcsa igazán megérdemli azt a dicsőítést, amiben a nagy skót regényíró részeltette. Mert, amint James Starr megjegyezte, vannak ennél sokkal magasabb hegyek is tele örök hóval jéggel ormaikon, de hozzáfogható vagy költőibb hegy talán nincs sehol a világon. És? Tette hozzá. Ha úgy elgondolom, hogy ez az egész Ben Lamont mindenestül, a Montrose hercegé, ő kegyelmességének akkép van egész hegysége, mint a londoni polgárnak kertecskéjében egy tenyérnyi pázsitja. Eközben a Sinclair Tarbet faluhoz ért, az átellenes partokon, ahol az Inverayben tartó utasok kiszállottak belőle. Itt látszik csak a hegy egész szépségében. Vízesésektől, zuhatagoktól barázdált oldala úgy csillogott, mintha olvadó ezüstlemezek borították volna. Mennél bellebb haladt a Sinclair hegység alján, annál vadabb, regényesebb lett a vidék. Alig mutatkozott itt-ott egy fa, többi közt amafűzek egyike-másika, mire hajdonában alacsony sorsú embereket aggattak föl mindjárt, a fáknak hajlékony veszélyével. Nyilván a kender megtakarítása végett, tórította James Starr. A tó innét észak felé szűkült. A környező hegységek összébb szorították. A gőzös még néhány zátony, szigetecske oldalán siklott tova, aminők, Inverell, Islandú, amelyen meg Fairline egy régi erősségének maradványai látszottak. Végre az átellenes partok összeértek, és a Sinclair Inverslade állomására érkezett. Mi alatt reggeliük készülne, Nell és társai a kikötő közelében egy vízesés megszemlélésére indultak, amely jelentékeny magasságból omlik a tóba. Olyan, mintha csak díszítményű készült volna az utasok kedvéért. A vízesés zúgó hullámai fölött egy remegő híd vezet át, amelyet az eséstől fölcsapó vízpárák félig meddig eltakartak. A Lomontó jó részét beláthatták innét, és a maga Sinclair csak egy pontocskának látszott annak tükrében. A reggeli végeztével arról volt szó, hogy a Catherine tavához menjenek tovább, több utazókocsi állott az utasok rendelkezésére. Valamennyi annak a Bradleban nemzetségének címerével, mely egykoriban a menekülő Rob Roy-t erdőn vizen át rejtegette. Valamennyi az angol utazókocsik megszokott kényelmével kínálkozott. Harry Nelt az egyik kocsi tetején lévő padra ültette, és körötte helyezkedett el az egész kis társaság. A piros egyenruhás pompás kocsis bal kezébe fogta a négy lógyepjőjét, és az alkotmány megindult a hegyoldalon. Az út igen meredek volt. Az emelkedéssel változni látszottak a vidék hegyormai. Büszkén emelődtek ég felé a tó átellenes partjainak összes hegyláncai, és az Arok-vihar csúcsok, amelyek az Ingvaruglaszi völgy fölött uralkodnak. Valkész felül a Ben Lomond orma ágaskodott, a magasba tárta fel meredek északi oldalát. A Lomontó és a Catherine-tó közti vidék ugyancsak vad tekintetű. Völgyelése az Aberfoyle-i völgyfenékkel határos szűk szorossal kezdődik. Ennél fájdalmasan emlékeztette a leányát azokra a borzalmakkal teli szakadékokra, melynek fenekén ifjúságát töltötte. James Starr igyekezett is mindenféle elbeszélésekkel eloszlatni annak szomorú gondolatait. És a vidék nyújtott is bő alkalmat erre, hiszen a kis Artó környékén játszottak le Rob Roy életének legfőbb eseményei. Zord tekintetű sziklák emelkednek itten, melynek kavicsa legyeles messze az időjárás viszontagságaiban, valóságos cementé keményedett össze. Romokba dőlt tanyák közt itt is, ott is nyomorult kunyhók voltak láthatók, az úgynevezett burrok, amelyek inkább állati barlanghoz, semmint emberi lakáshoz hasonlítanak. Amelyekről hamarosan nem is lehetne megmondani, hogy emberek vagy állatok tanyái-e azok. Imittam ott néhány különös külsejű emberi lény bámult az utazókra, tágra nyílt szemekkel és a zord időjárástól szinte elfakult hajjal. Nézzétek csak, szólt James Starr, ezt a darab földet mondhatni igazán a Rob Roy országának. Itt fogták el a Noah Grove csatlósai az ismeretes Nicole Jervy tartomány föld, méltó fiát az ő hírhet papájának. Ott maga a hely is, ahol a csatlósok őt fölakasztották, nadrágjánál fogva, amely nadrág szerencsére jó tartós kótposztóból készült, nem pedig valami könnyű fajta francia szövetből. Nem messze a Ford forrásaitól, amiket a Ben Lomond patakjai táplálnak, még láthatni a gázlót, melyen állt a vidék heróza Montrose herceg katonái elől menekült. Hely. Ahogy történetesen a mi szénbányánk homályos rejtekhelyét ismeri, de nyom nélkül eltűnhetett volna. Látjátok, barátaim? Az ember egy lépést sem tehet ezen a csodálatos vidéken anélkül, hogy ne jutna eszébe azokból a múltakból, amelyek Walter Scottot is lelkesítették, amikor a McGregor harcba hívó dalának nagyszerű szakaszait írta. Ez mindig en szép, jó, sztár uram, vágott vissza Jack Ryan, de ha az igaz, hogy azt a bizonyos Nicole Jarvit nadrágjának fenekénél fogva akasztották fel, úgy mi lesz a mi közmondásunkból? Na, Lator legyen az, aki egy skótnak a nadrágját tudja elvenni. Vízisten, igazad van, válaszolt kacagva James Starr. De ez csak azt bizonyítja, hogy az a mi tartományfőnk már akkor nem öltözködött olyan formán, mint ahogy öltözködtek ősei. Öreg hiba volt tőle, Starr úr? Szóval sem mondok neki ellent. Miután a kocsi a hegyi patak meredek partján fölkapaszkodott, egy fátlan és víz nélküli völgybe ereszkedett alá, melyet gyérv hang a fűt akart. Bizonyos távolságban itt is, ott is kőhalmok emelkedtek az út szélén. Ezek a kárnök, mondta James Starr. Minden jövő menő tartozott ekkoriban egy-egy követ dobni hozzájuk a ma hős tiszteletére, aki a kőhalmaz alatt nyugoszék. Innét ered az a galmondás, hitvány az, aki egy kár mellett el tud menni anélkül, hogy utolsó üdvözletül egy követ dobna feléje. Ha az utódok mindig szentül megtartották volna az ősök e törvényét, úgy a kőrakások ma egész halmok lennének. Igazában e vidéken minden összeműködött arra nézve, hogy a hegyi lakosok szívében amúgy is velük született költészet kifejlődjék. Egyébként így van ez minden hegyvidéken. A hegyvidék csodái által izgattatik fel úgy a képzelőerő, és bizonyosra fogható, hogyha a görögök történetesen nem a hegyes vidéken, hanem valamely síkságon laknak, hát soha nem találták volna ki az ókori mitológiát. Ez is más ilyen beszélgetések közt a kocsi egy szűk völgyelésen ballagott át, mely úgy szólván arra volt teremtve, hogy a nagy megmérülis kísérleteinek legyen alkalmas tanyája. Valkész felől a kis Arklétó maradt el, rája hamarosan egy meglehetősen gyorsan ereszkedő utó, a Stoneclar kocsmánál a Catherine partjára értek. Könnyű cölöbzethez kötve ott himbálózott a vízen egy apró gőzös, melynek neve természetesen Rob Roy volt. Az utasok azonnal átszálltak rá, és a gőzös tovább indult velük. A Catherine tó hosszúságában mintegy 10 mérföldnyire terjedt, még szélessége a 2 mérföldnél sehol sem nagyobb. Partjai és a közeli halmok itt se voltak bizonyos nagyszerűség hiányával. Ime ez a tó, kiáltott föl James Starr, melyet hosszú kígyóval nem ok nélkül hasonlítgatnak össze. Azt mondják róla, hogy a vize soha se fagy be. Mint van, hogy van igazában, azt bizén nem tudom. De azt azonban ne feledjük, hogy a tó asszonya különféle dolgainak ez a vízszintere. Bizonyos vagyok benne, hogy a Midzsek barátunk egy kissé megerőltetni a szemét, hát akkor bizony a vizen végig sikló könnyűködben meg is pillanthatná a szép Helena Douglas alakját. Bizonyosan Starr úr, válaszolt Jack Ryan, és miért ne láthatnám meg? Az a szép asszony, miért nem mutatkozhatnék hébe-hórba, itt a víztükör fölött épp úgy, mint a mi bányák Malcolm taván, amikor megjelennek a hegyi manók. E pillanatban egy dudának éles hangja rikkant föl Rob Roy farán. Egy Highlander kezdett ott játszani nemzeti öltözetben, az ő 3 sípú backpipe-ján, melyek közül a legnagyobb síp a G-t hangoztatta a középső hát, a legkisebb pedig a G-lek oktávját. A duda 8 likú furujája pedig a nagy G hanglétráját adta. A Highlander egy egyszerű, keresetlen kedvességű népdalt játszott. Az ember azt hihetné, hogy a népdalokat nem is csinálja senki, hanem csak úgy, maguktól teremnek a szél zúgásának, a víz morajának és a falevelek suttogásának utánzatából. A dalocskának bizony időközben ismétlődő refrénje valami különös hangzású volt. Szólama a 2-ütemű 3 részből is, egy 3 ütemű részből állott. A régi hős dalokkal ellentétben dur hangnemben mozgott, és nem hangjegyekből, hanem abban az írásban kifejezve, amely a hangok különbözetét adja. Ki volt boldogabb Jack Ryan-nél ezek hallatára? A skót tavaknak ezt a dalát jól ismerte. Csengő hangján nyomban rá is kezdett a régi Kaledónia regény dicsőítő énekre, míg a Highlander az dudájával kísérte. Csendes vízű tóvidékek soha nem újjanak, bűvös, bájos regélyitek, skóthoni szép tavak. Partjaitok régi hősök nyomával van tele, vitéztettekről zengett Walterünk éneke. Boszorkányok üstje forrít titkos lakomára, s ott a pusztán föl-föltűnik finger sötét árnya. Éjhomályan táncra perdül vinni fürge népe, nézi a vén puritánok zordon tekintete. Vadsziklák közt jár Waverly, miként járt, amikor partotok felé szöktette a szép Flora meg Ivort. A tó asszonya díszfogatán halad a vizen át, és Diana kész visz hangozni Rob Roy kürt szavát. Fergus harci riadója, klánja közt fölharsog, s visszazúgják százszorosan azt a vadhegyormok. Vessen sorsom akárhová, ti szépséges tavak, szikla, szurdok, örvény azért emlékemben megmarad. És ti, egy szebbkor árnyai is maradjatok híven. Tiéd, ős Kaledónia, tiéd lelkem, szívem. Csendes vízű tóvidékek soha nem újjanak, bűvös, bájos regélyitek, skótoni szép tavak. Délután 3 óra volt, a Catherine-tó kevéssé szaggatott nyugati partjai élesen váltak el a Ben N. és a Ben Venő kettős hátterétől. Úgy férmérföldnyi távolságban már tisztán látható volt a szűk medence, ahol a Rob Roy partra készült szállítani azokat, akik kalanderen át Stirlingbe szándékoztak utazni. A folytonos figyelem szinte kimerítette Nellt. Istenem, ó Istenem! Csak e szavakat rebeketik ajkai, ahányszor újabb, meg újabb csodálatra méltó tárgy tárult szeme elé. Néhány órányi pihenőre volt szüksége, ha másért nem, hát azért, hogy a látott csodákat maradandóban emlékezetébe véshesse. E pillanatban Harry kezébe fogta, és megindult hangon szólt hozzája. Nellem, édes Nellem, most már visszatérőben vagyunk a mi homályos világunkba, mondta. Nem vágyodol-e vissza semmire azokból, amiket láttál, e néhány óra alatt a fényes napvilágból? Nem, Harry, felelt a leány, emlékezni fogok rájuk, de édes örömest térek vissza veled a mi kedves bányánkba. Nell, kérdezte Harry tovább olyan hangon, melynek erős megindultságát hiába igyekezett eltakarni. Mondd csak, nem akarnád-e, hogy egy szent frigy kössön össze Isten és emberek előtt bennünket. Akarsz-e édes feleségem lenni? Akarok, Harry, válaszolta Nell, miközben rája veti tiszta tekintetét. Akarok, ha úgy hiszed, hogy elegendő leszek neked egész életre. Nell nem fejezheti be még mondatát, mely Harrynek egész jövendőjét magába foglalja, mikor egyszerre egy megmagyarázhatatlan tünemény lepett meg mindenkit. A parttól, mint egy férmélföldnyire, Rob Roy hirtelen erős lökést kapott. Gerince beleütközött a tófenékbe, és gépe minden erőködés dacára se tudta kiemelni belőle. Abban a pillanatban a Catherine tóvize a keleti részen kiürült, olyan hirtelenséggel, mintha a tófenéken valami óriási rés nyílott volna. Pár perc alatt olyan szárazzá lett, mint valami sekély part a napé egyeni, nagy apályok alkalmával. A tónak csak nem minden vize a földgyomrában tűnt el. Barátaim! Kiáltott föl James Starr, kinek lelkében megvillant a tünemény oka. Isten legyen irgalmas új Aberfloynak.